Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétett adatai szerint. Térségünkben a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajó-Szentpéteren veszélyes a levegő. Veszélyes a levegő minősége még Kaposváron, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Esztergomban is. Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba és Miskolc levegője egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szeged és Szolnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített, vagy nem közölt adatot. A budapesti Eötvös József gimnázium lett az első idén a HVG gimnáziumi rangsorában. Az idei rangsorba 14 új, főleg vidéki középiskola is bekerült, amelynek a fele egyházi fenntartású. A 34. helyre került a Miskolci Hermann Ottó gimnázium, 49. helyre a Földes Ferenc gimnázium, 80. helyre a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium, kollégium és óvoda. 13. a debreceni Fazekas Mihály gimnázium, 38. a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziuma és általános iskolája, 55. a debreceni Tóth Árpád gimnázium, 58. az Ady Endre gimnázium. 36. a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium, 59. a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium, 71. a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium, írja az Eduline. Református egyházi fenntartású intézmények közül 19. a Fővárosi Bármadas Református Gimnázium, általános iskola és kollégium, 44. a Gödöllői Református Líceum Gimnázium, és 48. helyen áll a Szentendrei Református Gimnázium. Csak szakértő eladótól vegyen mindenki tűzijátékot, hívja fel a figyelmet a rendőrség a balesetek megelőzése érdekében. Ezért kerülni kell a piacokon, kapualjakban, magánimportból származó tűzijátékokat. A hivatalos eladók, szakértők engedéllyel rendelkeznek, mondta a készenléti rendőrség tűzszerész főosztályának vezetője. Az ellenőrizetlen eredetű, a harmadik kategóriába tartozó kis és közepes tűzijátékok ugyanis, amennyiben nem szakszerűen használják őket, vagy eredetük, így a működésük ismeretlen, csonkolásos, adott esetben halálos sérüléseket, továbbá tetemes anyagi kárt is okozhatnak, közölte Huszák András. A tűzijátékokat december 28-ától lehet megvásárolni, felhasználni december 31-e, este 6 óra és január 1-e, reggel 6 óra között lehet, és január 5-éig lehet visszavinni az árusokhoz. Szilveszterkor a belföldi utazók körében Eger, Szeged és Pécs a legkeresettebb úticél, közölte foglalási adatai alapján a szállás.hu. A szállásfoglaló portál közleménye alapján a toplistán szerepel még Gyula, Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, valamint Sárvár, Miskolc, Hévíz és Debrecen. A szilveszteri foglalások földrajzi megoszlása szerint az észak-alföldi régió a legkedveltebb, míg a Balaton környéke és a délalföld is jelentős vendégforgalomra számíthat. A vendégek 42%-a 2-26%-a 3 éjszakára, 21%-a 1 éjszakára foglalt szállást az év végére. A szállástípusok tekintetében az apartmanok a legkeresettebbek, a foglalások több mint 33%-át teszik ki, amit a vendégházak, hotelek és panziók követnek. Megtelt szilveszterre a Miskolc-Tapolcai Ellipszum élményfürdő. A fürdőkomplexum évzáró programjára már 4 nappal szilveszter előtt elfogytak a jegyek, írja közleményében a Miskolci Fürdők Kft. A cég ügyvezetője elmondta, a látogatók egyedülálló éjszakai fürdőzés, DJ, valamint egy svédasztalos vacsora és pezsgő keretében búcsúztathatják az új évet. Az érdeklődés idén minden várakozást felülmúlt. A szervezők kiemelték, hogy a biztonság és a vendégek kényelme érdekében a látogatói létszámot korlátozták 400 főben, így garantálva a zavartalan kikapcsolódást. Az ünnepi időszakban nem csak az Ellipsum élményfürdőt, hanem a Selyemréti strandfürdőt is sokan keresik fel a fürdőzők. Bíznak abban, hogy a jövőben még több fejlesztés valósulhat meg a miskolci fürdőkben, hiszen nagy igény van a minőségi fürdőélményekre. Zárul a közlemény.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén borult párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A borult ködös helyeken szitálás, ónos szitálás, hószálingózás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet -4 és +1 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek -5 és 0 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Elérkeztünk az év utolsó napjához, így az utolsó kitekintőhöz. Az elmúlt napokban felidéztük az év legfontosabb, legérdekesebb, legemlékezetesebb anyagait. Ma is ezt folytatjuk, de ma a számomra legemlékezetesebb interjúkat hallgatjuk meg újra. Elsőként egy májusban készült beszélgetés következik Fekete Gizi református színésznővel, aki Szabó Magda ikonikus regényéből az Ajtóból készült színdarabban Emerencet alakítja.
Jó Emerencnek lenni, jó azt az erőt, azt a magabiztosságot képviselni, ami ő. Ez nekem nagyon sok erőt ad, és nem veszi el a hitemet.
Aztán felidézzük, hogy júliusban az év diákrádiósa lett az egyik tanítványom Tóth Eszter, akit már itt a kitekintőben is hallhattak. Elmeséli majd, hogy hogyan született meg díjnyertes interjúja egy kárpátaljai hegedűművésznővel, aki önként vonult be az ukrán hadseregbe.
Nekünk megszakadt a beszélgetésünk, ugyanis a környéken valahol rakétatámadás érte őket, és emiatt az áramot lekapcsolták a teljes környéken. Teljesen le voltam döbbenve. Ilyenkor mit tud mondani az ember? Mit ír vissza?
Végül pedig 2024 bakijait, vicces pillanatait hallgathatják majd meg.
Csak ha most megint szóba jöttek a finnek meg a svédek, csak kíváncsi vagyok, hogy a svinnek, na jó, összevontam a két népet egy nem létező szóban, szóval
ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Mindenki elment, én maradok, tűzsd a számom, ha annyira akarod. Nem maradt más, csak a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, az hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kerket, egy páros vagyunk, a magány és én. Most volt hétfő, de minden nap ugyanaz. Üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de maradt a magány és én. Körben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kelkemet, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és én. Körben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. A
a magány is én.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az elmúlt napokban felidéztük az év legfontosabb, legérdekesebb, legemlékezetesebb anyagait. Mai műsorunkban szubjektív módon szeretnék visszatekinteni 2024-re, és két számomra fontos interjút újra megmutatni önöknek. Elsőként egy saját beszélgetésem következik, amit Fekete Gizivel, a Szegedi Nemzeti Színház színművészével készítettem májusban. Fekete Gizivel évek óta készültem arra, hogy egyszer interjút készítek. Erről persze ő mit sem tudott. Hétről hétre eszembe jutott, hogy ezt pótolnom kellene, mivel egy gyülekezetben járunk, és vasárnaponként gyakran találkoztunk a templomunkban. Aztán idén láttam, hogy Szabó Magda az Ajtó című regényéből készült színdarabot műsorára tűzi a Szegedi Nemzeti Színház, a főszerepet pedig Fekete Gizi játsza. Ekkor tudtam, hogy nem várhatok tovább, most kell elkészítenem bele ezt az interjút. Egy istentisztelet után aztán megszólítottam, megbeszéltük az interjú részleteit, ami elkészült, májusban meghallgathatták, most pedig ismét megmutatom önöknek.
Önnek, mielőtt megtudta, hogy Emerenc szerepét játssza az Ajtóban, mit jelentett Szabó Magda Ajtó regénye? Olvasta-e, szerette, milyen viszonyulása volt a regényhez?
Mielőtt megtudtam, hogy leszek Emerenc, Szeredás Emerenc, Szabó Magda regényéből írt Ajtó című előadásnak. Azelőtt természetesen én is, mint mindenki más, vagy nagyon sokan, olvastam a regényt, és rettenetesen tetszett a szituáció, a konfliktus. Tetszettek a karakterek, nagyon szerettem az írónő alakját, nagyon szerettem Emerencet, és nem is tudom, talán inkább az írónő alakja állt közelebb hozzám. De ugye teltek az évek, és újra olvastam a regényt, és akkor rájöttem, hogy az én koromhoz már inkább Szeredás Emerenc illik, és én meg is említettem a színház vezetőségének, hogy én boldogan megbirkóznék ezzel a feladattal, és egy-két évre rá megtörtént a csoda, és megkaptam ezt a szerepet, úgyhogy tulajdonképpen így alakult, újra elolvastam, de akkor már azzal a tudattal, hogy én leszek, én vagyok Emerenc.
De akkor tulajdonképpen az egy-két évvel ezelőtti jelzés a színház vezetésének az közre játszhatott abban, hogy az idei évadban színpadra került az Ajtó?
Közre játszott ebben. Szerintem nem jártunk rosszul, se a színház, se én, se a közönség. Én igyekeztem mindent megtenni, a színház is végtelenül segítőkész volt, és szeretetteljes. A közönség pedig nagyon befogadó, és nagyon jó együtt létezni velük. Ez egy furcsa összhatás, amikor én érzem, hogy ők ott vannak a széksorokban, érzem az energiájukat, érzem majdhogy nem a gondolataikat. Ez akkor derült ki, amikor volt egy olyan előadás, ahol egy hölgy rosszul lett épp a legnagyobb monológ, legnehezebb pillanatában, annak a kellős közepén, és megbojdult az egész nézőtér, megbojdult az egész előadás. Akkor jöttem rá, hogy ez az egység, ha megbomlik, akkor ott nagy baj van. Hát természetesen a hölgy jobban lett, folytattuk az előadást, nem is erre akartam igazából kiélezni ezt a mondantómat, hanem arra, hogy egész más egy üres színháznak, egész más egy kamerának, egész más egy üres szobának játszani, mint egy teltházas nézőtérnek. Ott valami több jön létre, mint a színház.
Volt egy ilyen mondata itt az előbb, hogy Emerenc leszek, Emerenc vagyok. Hogy zajlódik le ez egy színészben, most konkrétan akár önnek Emerenc szerepében, de nyilván ez szól általánosságban is a színészi munkáról, amikor megtudja, hogy kit kell játszani, már úgy olvassa el akár a regényt, akár a forgatókönyvet, hogyan lesz a színész aztán, hogy jut el oda, hogy azt mondja, hogy én vagyok Emerenc.
Ez egy hosszú és bonyolult folyamat valóban. Amikor először olvastam a regényt, akkor én Magda alakját, Szabó Magda alakját jobban kedveltem, és közelebb éreztem magamhoz. Egyébként is úgy gondolom, hogy habitusában Szabó Magda alakja közelebb áll hozzám. Fekete Gizi ez a színésznőhöz. De amikor megtudtam, hogy én Emerenc leszek, akkor már ezzel a tudattal olvastam a regényt, és igyekeztem megtalálni a közös vonásokat, a közös érzéseket, sőt, tovább megyek, igyekeztem megtalálni az ő igazát, az ő igazságát, abba beleélni magam, azt elfogadni, és azt szerint létezni, mármint a szerepen belül, hát természetesen a színpadon. És azt hiszem, hogy úgy sikerült végül is megformálnom ezt a szerepet, és úgy sikerült színpadra vinnem Szeredás Emerenc alakját, hogy én az ő igazságát megkeresve, megtalálva, azzá váltam, ami ő. Természetesen vannak átfedések, vannak különbözőségek, de ez a mi titkunk.
És mi Emerenc igazsága?
Mondhatok apró kis igazságokat is, hogy a becsületesség, az egyenesség, a mindig mindenhez való hűség, a kitartás, a szorgalom. Rengeteg ilyen apróság van. A nagy igazsága, ami talán eltér az enyémtől, az egy kicsit szűk látókörűség. Tehát egy kicsit a mi szemünkkel nézve szűkebben látja a világot, mint mondjuk ahogy én látom. Kevesebb toleranciával van a világ felé, én sokkal tágabb toleranciával élek, de én ezt elfogadtam, és ilyenné váltam akkor, amikor őt játszom.
Amikor azt mondja, hogy az írónő Szabó Magda karaktere közelebb áll önhöz, abban mennyire van benne az, hogy az összeköti önöket, hogy mind a ketten reformátusok és hívők, és Emerencről a darab és a regény szerint meg ennek az ellenkezője derül ki. Többször mondja, hogy minek menjen templomba, meg nem fizet az egyháznak egyházadót, és a többi. Szóval, hogy ez mennyire volt önnek az azonosulásban benne Szabó Magda karakterében, és a kérdés másik része az, hogy ennek fényében mennyire volt nehéz Emerencet elvállalni, megszeretni, megformálni.
Én azt gondolom, hogy Emerenc nem ateista. Én azt gondolom, hogy Emerencnek van egy nagyon sajátságos, nagyon egyéni, de komoly istenhite. Én így érzem, és így is játszom. Az, hogy miket beszél, hogy próbálja a világi dolgokat elfogadni, vagy nem elfogadni. Hogy próbálja a vallás köré szorított dogmákat, vagy szokásokat, vagy szükséges szigorúságokat elutasítani. Ez az ő magánügye. De szerintem a lelke mélyén nagyon-nagyon mélyen és komolyan hisz. Hiszen a szeretet olyan szinten él a szívében, akkora szeretet van benne, amekkora nagyon kevés emberben. És ez a szeretet csak egy hívő ember szívébe tud ilyen módon létezni. Az, hogy Szabó Magdával a reformátusság, a hívőség, a templomba járás, az mennyire köt engem össze. Én Hajdúhatházon nagyon sok időt töltöttem a nagyszüleimnél, az édesanyám debreceni lány, és a debreceni nagy templomba engem nagyon sokszor elvitt, és én nagyon sokszor voltam. Olyankor is Isten tiszteleten Debrecenben a nagy templomban, amikor az még nemhogy nem volt divat, hanem egyenesen tiltva volt. Én akkor is úgy lettem nevelve, hogy szeressük az Istent, és legyünk reformátusok és hívők.
Mindezek fényében az, amikor mondjuk a színpadon azt kell mondani a Emerenc szerepében, amikor az írónőt játszó kolléganője, színésznőtársa invitálja egy vasárnapi istentiszteletre, és ön a szerepének megfelelően ezt elutasítja, az mondjuk milyen érzés?
Semmi különös, mert én akkor annyira Emerenc vagyok, hogy én egy pillanatig se gondolok arra, hogy két nap múlva a honvédtéri református templom padjaiban fogok ülni. Én akkor Emerenc vagyok, és csak azt utasítom el, ami nem az én szívem szerint való, mármint Emerenc szíve szerint. Emerenc úgy gondolja, hogy nincs szüksége a világi, a földi mutogatásra, a földi hívőség mutogatásra. Ő úgy gondolja, hogy ő elintézi a lelkében azt, amit elintéz. Nem esik nehezemre ezt kimondani, hiszen jó Emerencnek lenni. Jó azt az erőt, azt a magabiztosságot képviselni, ami ő. Ez nekem nagyon sok erőt ad, és nem veszi el a hitemet.
És egyébként ez a magabiztosság, ez amúgy Fekete Gizihez, mint a színésznőhöz, ez közel áll?
Nem. Én egy nagyon gyáva, bizonytalan, néha megalkuvó ember vagyok. ezért sokszor szidom is magam. Ezért olyan jó emerencnek lenni, mert ő pont az ellenkezője. Most nagyon divatosak ezek a drámapedagógiai, meg drámajátékokbeli lelki gyógyítások a világban, és én ezt érzem, engem emerenc gyógyít és nevel. És én ezért nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy megkaptam ezt az ajándékot, meg ennek a szerepnek is.
Számított erre előzetesen, amikor tudta, hogy megkapja emerenc szerepét, hogy mondjuk ilyen hatással lehet önre?
Nem, ez eszembe se jutott. Csak már a próbák folyamán, sőt, inkább az előadások folyamán érzem, hogy egyre több erőm van. Egyre jobban érzem magam emerenc bőrében, mint a saját bőrömben néha. Ez nagyon jó.
Ahogy beszélgetünk, eszembe jutott az a kép a színpadról, ahogy a kórházi ágyon fekszik ott egy pendelyben, nem tudom hány száz ember előtt. Ez mondjuk milyen érzés, amikor amúgy nem pillantanánk meg, ahogy a hálóingében fekszik, de a színpadon most sok ezer ember látja ilyen helyzetben, és ez hogy dolgozza fel egy színész, hogy mondjuk egy ilyen jelenetben is szerepelni kell?
Amikor a lelkemet kitárom a közönség elé, az szerintem sokkal nagyobb intimitás, vesztés. Az sokkal inkább kitárulkozás, és én a lelkemet tökéletesen kitárom a közönség elé. Én egy pillanatig se érzem azt, hogy szégyenkeznem kéne, vagy hogy rossz érzés lenne, mert a helyzet az. Amikor oda kerül valaki a kórházi ágyba, és ott fekszik, akkor az egy ilyen helyzet, így néz ki. Ez a valóság. Ezt igazán kár lenne elfedni.
Ugye az ajtó regénynek és darabnak, ugye már csak a neve is utal rá, hogy egy fontos jelenete és szimbólum az ajtó, ami mögé nagyon sokáig nem látunk be. És ezt kicsit ilyen viccesen akarom mesélni a hallgatóknak, hogy mikor ezt az interjút megszerveztük, akkor kérdés volt, hogy hol fogunk találkozni. Én mondtam azonnal, hogy hozzánk haza ne jöjjön, én otthonra dolgozok, az az ajtó nem nyílik ki előttünk, megígértem a feleségemnek. Aztán felmerült, hogy önhöz megyünk, aztán végül az az ajtó sem nyílt ki, hanem a Szegedi Nemzeti Színházban rögzítjük ezt a beszélgetést. Úgyhogy ilyen kellő humorral kérdezem, hogy önnek van-e ilyen ajtaja, amit egyébként úgy nem nyit ki mások előtt, mint emerencnek az ajtaja?
Érdekes kérdés. Mindenféle ajtóm van nekem is. Azt hiszem, hogy én könnyebben nyitom az ajtómat, mint emerenc. Emerenc ajtaja, mint tudjuk, a lelke. Én azt az ajtót mindig kinyitom. Emerenc azt az ajtót nyitotta meg az írónő előtt, azt a bizonyos lélekajtót, és mivel erre a bizalomra méltatlannak bizonyult Szabó Magda, ezért történt, ami történt. Azt hiszem, hogy én is zárkózott vagyok, és nehezen nyitok ajtót, de könnyebben, mint emerenc.
És akkor a beszélgetésünk végére az ajtón túl beszéljünk még a szakmájáról, a hivatásáról, a munkájáról. Mit jelent önnek színésznek lenni? Miért szereti a hivatását? Egyáltalán mondjuk melyik szót választaná? Hivatás, munka, szakma, mi a színészet önnek?
Természetesen hivatás, és természetesen mindent jelent. A családom mellett persze. A kettő együtt létezik nekem, és hála Istennek, és ezt mindig meg is köszönöm a jó Istennek. Hála Istennek mind a kettő megadatott nekem. Egyiket se tudnám csinálni a másik nélkül. Ha nem lenne családom, nem lennének csodálatos gyerekeim, unokáim, akkor lehet, hogy nem lennék úgy színésznő, ahogy vagyok, és csak a színésznőség se elégítene ki engem. Nekem szükségem van valami másra is. Ez a kettő együtt csodálatosan működik bennem. Én a színház nélkül nem létezem. Azt hiszem, hogy addig fogok létezni, amíg játszom. Legalábbis ezt szoktam kérni. Talán megadatik nekem. Nekem mindent jelent a színház. Amióta élek, erre készülök. Én, amióta az eszemet tudom, színpadra készültem már egészen gyerekkoromban. Ez olyan banálisnak hangzik, hogy igen, én gyerekkoromban már színésznő akartam lenni, és most, hogy az vagyok, így sokkal boldogabbak a napjaim, és nagyon szeretek minden egyes évadot, mindig várom az újrakezdést, mindig várom az új évad, új szerepeit, mindig várom az új darabok, új megmérettetéseit, mindig újra és újra előről kell kezdeni, mindig meg kell mutatni, hogy igenis alkalmas vagyok, igenis én ezt tudom, igenis erre születtem, és mindig nagy boldogsággal tölt el, amikor a közönség olyan hálás, mint ahogy például az ajtó előadásain.
És kinek kell megmutatni itt a magabiztosságra utalhatunk vissza, amit mondott, hogy Emerenctől ezt tanulhatná, kinek kell megmutatni? Önmagának? A színház vezetőségének? A családjának? A nézőknek? Kinek kell megmutatni, hogy Fekete Gizi évadról évadra a helyén van?
Ennek mindnek. Mindenki számít, mindenki figyel, mindenkinek, legalábbis én úgy érzem, lehet, hogy ebben van az a bizonytalanság, és ebben van az a Fekete Gizi, aki nem Emerenc, sajnos, hogy mindig mindenkinek bizonyítani, megmutatni, odafigyelni. Talán ezt nem kellene, de azt hiszem, hogy engem így alkotott meg a Jóisten, hát én ilyen vagyok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fekete Gizit, a Szegedi Nemzeti Színház színművészét hallották. Az interjút 2024 májusában készítettem vele, most pedig azért hallották ismét, mert az év utolsó műsorában a számomra legemlékezetesebb interjúkat gyűjtöttem össze.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Románia csaknem 40 Magyarországgal, illetve Bulgáriával közös határ átkelőjén megszűnik a rendszeres határellenőrzés január 1-től, amikor az ország a schengeni övezet teljes jogú tagjává válik, közölte hétfőn a román határrendészet. A magyar-román határon 12 közúti és 5 vasúti határátkelő helyen, míg a bolgár-román határon 11 közúti, 3 vasúti és 8 kikötői határátkelő helyen szüntetik be az áthaladó utasok okmányainak rendszeres ellenőrzését, állampolgárságtól és járműtől függetlenül. Romániából gyakorlatilag ugyanolyan körülmények között lehet ezentúl egy másik schengeni tagországba utazni, mintha belföldi utazásról lenne szó. Románia határátkelőin idén naponta átlagosan 110 ezer utas kelt át 33 ezer járművel, köztük 7300 kamionnal. Jelentős béremelése készül a Magyar Posta 2025-ben. 2023. januárjához képest több mint 30%-os emelés várható, jelentette be Vitályos Eszter kormány szóvivő a Facebook oldalán. A szakszervezettel az ősszel kötött megállapodás 2025-re és 26-ra is 7-7%-ot ír elő, amihez a kafetéria és az egyszeri juttatások jönnek még hozzá, tette hozzá a politikus. A bejegyzést kiszúró index.hu emlékeztetett arra, hogy 2023. januárjában 10%-os emeléssel állapodott meg az állami cég vezetése a postai érdekképviseletekkel. Református lett 2024 bortermelője. Liptai Zsolt 3 gyermekes édesapa, a Győrújbarát Ménfőcsanaki gyülekezet tagja annak alapítása óta. Felesége presbiterként szolgál elsősorban a fiatalok között, írja a református.hu. A nevét sokan csak pár hete ismerték meg, amikor sok évnyi jelöltség után a Pannonhalmi Bencés főapátság főborászaként idén elnyerte az év bortermelője Magyarországon díjat. Ezt a szakmai elismerést a borászok Kossuth díjaként emlegetik, amelyet a Magyar Borakadémia adományoz a legjobbaknak, immár több mint 3 évtizede. Rekordot döntött az ország egyik legkülönlegesebb termál strandja, a megújult debreceni Aquaticum strandfürdő, melynek ez volt az 5. szezonja. Az elmúlt években szezononként mintegy 200 ezer vendég kereste fel a fürdőt, idén pedig átlépte a 200 ezres álomhatárt a nagyerdei strand. Az 5. szezonjában 217 ezeren kapcsolódtak ki az Aquaticumban, amiben a forró száraz nyár is közrejátszott. A növekedés a bevételekben is meglátszott, a rekord mintegy 100 millió forintos pluszt hozott a tavalyi évhez képest. A szállodában is jó évet zártak, a számos hosszú hétvége, a karneváli hét sok vendéget vonzott. Bár az utóbbi napok fagyos időszakának köszönhetően elkezdett befagyni a Balaton vize, a felszínén megjelenő vékony jégréteg még nagyon veszélyes. Erről az időkép fotókat is közzétett még hétfőn. Figyelmeztetnek arra, hogy tilos rámenni a Balatonra, mert beszakad a jég az emberek alatt. Ugyanakkor, ha tartósan hideg marad az idő, akkor akár már januárban is korcsolyázhatunk a tavon.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén borult párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A borult ködös helyeken szitálás, ónos szitálás, hószálingózás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet -4 és +1 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek -5 és 0 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egy nyár lábamra lép, és nem tudom még, ez hogy lehet majd szép emlék. Én mégis elvinném, mert lesz még hideg a szívek helyén. Lustán ering a csónak, a szélben lobognak a vágyainktól könnyű óráink. És mint hófehér ingben, már ünnep van kint és itt bent. Nézd fel, nézd kedvesen, az ég volt már majdnem mesztelen. Föntről lépést. Jöjj, jöjj kedvesem, ha hozzám érsz, nyár lesz hirtelen. Többé nem számít, hol voltál, mert téged a szél sodort hozzám. Egyetlen egy lesz még könnyebb az út. Nézd fenn az égen, a hegy mögé hány felhő bújt, és kék napernyőt gyúrt, a felhőtlen ég magából fölénk. Pont úgy, mint fán a fészek, sok rész már egész lett, egy körbe fűzve minden részletet. S ha majd szélvihar rázná, a felhők válnak lombokká. Nézd fel, nézd kedvesen, az ég volt már. Egy lépést, jöjj, jöjj kedvesem, ha hozzám érsz, nyár lesz hirtelen. Többé nem számít, hol voltál, mert téged a szél sodort hozzám. Egy lépést, jöjj. Fény folyó,
az így könyörű fújnám. Mondd, miért nem áll a baj, mutató múlnám.
Föntről
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Végül következzen egy másik szubjektív kedvencem az idei év anyagai közül. Ezt az interjút nem én készítettem, de mégis sokat jelent nekem. Hűséges hallgatóink tudják, hogy időről időre hallhatják az én tanítványaim anyagait itt a kitekintőben. Évek óta tanítom a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi képzésére járó egyetemistákat rádiózni. Idén először néhányan, a bátorításomra, elindultak a Diák Újságíró Egyesület pályázatán, és Tóth Eszter meg is nyerte a kategóriáját, így ő lett 2024-ben az év diákrádiósa. Mérhetetlenül büszke vagyok rá. Itt a kitekintőben is elhangzott díjnyertes riportja, amiben Fábián Tíme a kárpátaljai hegedű művésszel beszélgetett, aki önkéntesen csatlakozott az ukrán hadsereghez, hogy hazáját védje. A következő percekben Eszter újra elmeséli, hogy hogyan zajlott az interjú úgy, hogy közben rakétatámadás miatt egyszer meg is szakadt a beszélgetés. Az interjút egyébként egy másik tanítványom, Csizik Boglárka készítette még júliusban. Felhívom figyelmüket, hogy az interjú egyes részletei a nyugalom megzavarására alkalmasak. A következő percekben tehát Tóth Esztert, az év diákrádiósát hallják. Az interjú 2024. júliusában készült vele.
Gratulálok elsősorban a díjhoz.
Köszönöm szépen.
Mikor és hogyan kezdődött az érdeklődésed a rádiózás iránt?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis nekem úgy alapvetően nem volt érdeklődésem maga a rádiózás iránt. Amikor első fél éves voltam az egyetemen, és tárgyfelvétel időszakban megláttam a tárgyak között azt, hogy Comcast, rádiós magazin műsor, akkor én nem nagyon tudtam, hogy ez pontosan mit takar. A magazin szó volt az, ami engem megragadott, mert én nagyon szeretem a kiadványszerkesztést és a fotográfiát, illetve a Photoshopot. Ezért azt gondoltam, hogy itt rádiós magazinokat kell szerkeszteni, hogy majd mi lesz a rádióban. Hát ehhez képest, amikor én beültem az első órára a rádió stúdióba, akkor a tanár úr akkor egyből mondta, hogy itt igazából interjúkat kell készíteni, és ilyen 20 napon belül le is kell tudni adni az elsőt. Mondom, az jó. Emlékszem, körülbelül 20-an lehettünk, vagy 15-en benne a teremben, mert túljelentkezés volt. Nagyon sok első éves is jelentkezett, ugye, és ők is hasonlóképpen nem tudták, hogy pontosan miről szól ez a dolog, és a következő alkalomra körülbelül a felek kikopott. Én úgy döntöttem végül, hogy nem adom le, mert az interjúztatás abból a szempontból megtetszett, hogy itt milyen lehetőségek vannak, hogy huha, lehet, hogy be fogok kerülni emiatt a rádióba. Szóval így kezdődött el az érdeklődésem, hogy nem volt teljesen önmagába foglalva már a kezdetektől, hanem így igazából felültem erre a vonatra, aztán megtetszett.
Mesélj egy kicsit a nyertes interjúdról, tehát hol találtad meg ezt a különleges interjú alanyt? A kárpátaljai hegedű művész volt az az interjú, amivel nyertél, ugye?
Igen. Fábián Tímea, kárpátaljai hegedű művész, a határon túli magyarral készítettem ezt az interjút a háborús körülményekről, hiszen önkéntesen bevonult a seregbe, és az ott megélt nehézségeiről mesélt nekem. Azt hiszem, a tanár úr hívta fel rá figyelmet nekem, és az volt a lényege a dolognak, hogy fel kellett keresni ezt az interjú alanyt, viszont ő adott egy interjút egy külföldi újságnak, egy videós interjút, egy online médiumnak, akik ezt lehozták angol felirattal, és ukránul beszélt benne. És ebben az angol feliratban volt az egyébként, hogy ő bemutatkozott, hogy ő egy hegedűművész, és hogy ezt úgy hozták le a magyar cikkek, hogy hegedű Tokiába gépfegyverre cserélte a hegedűjét. Ez volt így mindenhol a headline. Ugye nyilván egy jó kapus, nagy hírértékkel rendelkező cikkek lettek ezek, viszont valódi Magyarországra adott interjúja csak az RTL Klub felé volt, egy 6 perces exkluzív interjúja, illetve velem, amit készítettünk, körülbelül 40 perc, amiből végül a műsorba 12 került. Hogy találtam meg, kérdésedre válaszolva, ebből a videóból megláttam, hogy melyik zenekari egyesületben zenélő. Azt az ukrán telefonszámot, mint kárpátaljai weboldalon megtaláltam, és beszéltem a zenekar egyesület vezetőjével, aki pedig megadta az ő telefonszámát, és így találtam meg a telefonszámát. Facebookon pedig cirilbetűkkel volt fönt, és őt úgy találtam meg, hogy a szerb szobatársam segített beírni a keresőbe.
Milyen érzés volt egy ilyen megható történetet feldolgozni?
Hullámzó. Amikor összeállítottam a kérdéslistát, akkor tudtam, hogy ez egy nagyon érzelgős és nagyon mély üzenettel rendelkező interjú lesz. Különösképpen ugye arra tekintettel, hogy ugye háborús körülményekről szól, tehát nagyon más nem lehet, csak megrázó. Bele akartam menni az érzelmi vonzatába is annak érdekébe, hogy legyen egy valós üzenete, és képviseljen valamilyen értéket. Én az interjú alatt egyébként el is sírtam magamat, amikor a társának a haláláról beszélt, az ki lett vágva. Illetve egy ilyen kulisszatitkot elárulok, pont már a vége fele értünk, tehát összetudtam úgy vágni, hogy meglegyen a megfelelő lezárás, de mi nem köszöntünk el egymástól. Nekünk megszakadt a videócsetes beszélgetésünk, amit felvételt készítettem közben, ugyanis a környéken valahol rakétatámadás érte őket, és emiatt az áramot lekapcsolták a teljes környéken, és írta nekem utána Messengeren, ugye, ahogy Facebookon kommunikáltunk, hogy ez történt. Én pedig teljesen le voltam döbbenve, és sokkolódva azon, hogy igazából most is egy ilyen körülmény miatt szakadt meg a beszélgetés, és hogy ilyenkor mit tud mondani az ember, mit ír vissza. Köszönöm az interjút, nekem mennyi anyag bőven elég, ön meg élje túl, vagy érted? Eléggé úgy ültem ott a végén, hogy durva dolgokat hallottam.
Milyen reakciókat kaptál az interjú után, mondjuk a tanár úrtól, meg a többiektől, akik meghallgatták ezt az interjút?
Hát nekik is hasonló véleményük volt azzal kapcsolatban, hogy azért ennek rendkívüli nagy érzelmi vonzata volt, és hogy megrázó tartalommal rendelkezett, viszont én inkább ismerősöktől kaptam olyasfajta visszajelzéseket, hogy nagyon tanulságos téma, hogy kicsit így betekintést nyerünk azon kívül, hogy a médiában olvassuk, hogy mennyien halnak meg, hogy ténylegesen valaki elmondja, hogy ott mi történik. Hiszen Tíme arról mesélt konkrétan nekem, hogy bombáznak ott azon a területen, ahol ő mondjuk ott a fronton van, és hogy egyszer csak volt tehén, nincs tehén, azt hiszem valami ilyesmit is belefogalmazott. Tehát ő azért elég egyszerű nyelvezettel átadta, de ennek az egyszerűségnek is megvolt a lelki vonzata, hogy egyébként mennyire mulandó az az élet, amit egyébként élünk, és hogyha egy ilyen környéken élünk, akkor igazából minden nap egy ajándék. Ezen kívül önmagammal szemben is úgy éreztem, hogy ez egy olyan interjú, amire büszke vagyok.
Mesélnél egy kicsit erről a pályázatról?
Erről a pályázatról egyébként én e-mailben értesültem a tanár úrtól, hiszen én annyira nem nagyon szoktam ezeket a pályázatokat nézni. Sőt, én még nem is pályáztam egyébként soha semmilyen tartalmammal, se középiskolás, általános iskolás éveimben, se semmikor. Viszont ez egy ilyen tehetségkutató diákmédia pályázat volt, amelyet a DUE médiahálózat biztosított. A DUE egyébként a Diák és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének a rövidítése. És lényegében 8 kategóriát indítottak, és ugye én a rádiós podcastes tematikus évdiák rádiós a kategóriában indultam, felsőoktatás szintjén, és voltak itt még olyanok is, például, hogy tévével is lehetett jelentkezni, a szemeszteres anyagokkal is jelentkeztek az én évfolyamomból, ott ő második helyezést ért el, a Krisztián, neki is volt köze a Comcasthoz. Hát ugye erre a pályázatra egyébként egy ilyen 10 perces anyagot lehetett feltölteni, úgyhogy az eredeti 12-13 percből nekem le kellett rövidítenem, és az elejére vágtam egyébként a felkonfot is, csak hogy még hivatalosabbnak és menőbbnek hasson. És akkor igazából jelentkeztem a Comcast nevében is, mint a szerkesztőség, és az alatt a saját nevemmel, és online kellett benyújtani. Aztán utána kaptam róla értesítést május 24-én, pont a névnapomon, hogy helyezést értem el, úgyhogy meg vagyok hívva, és akkor ilyen tiszteletjegyekkel együtt lehetett menni, és akkor ez Budapesten történt, ez a rendezvény, de azt nem mondták meg előre, hogy esetleg nyerek is, csak azt, hogy helyezést értem el.
Milyen érzéssel töltött el, amikor megtudtad, hogy első helyezést értél el ezzel az interjúval?
Hát nagyon érdekes volt, én ezt nem abból a szempontból mondom, csak amikor az ember megkap egy olyan e-mailt, hogy ő helyezést ért el, és hogy meg van hívva, akkor én folyton arra asszociáltam a fejembe, hogy hú, hát én ezt megnyertem. És mindig meg kellett állítanom magamat, mert azért nem biztos, hogy megnyertem, nem biztos, hogy én vagyok az első, az is lehet, hogy második vagy harmadik helyezést értem el, de hogy mentálisan erre hangolódtam mindig, és meg kellett magamat állítanom, úgyhogy valahol azt éreztem, hogy azért annyira mély üzenete van ennek az interjúnak, és annyira mozgalmas, tartalmas, hogy... És ahogyan a tanár úr is mondta, amikor megkeresett ezzel, hogy adjam be, ő ajánlotta, hogy ezt az interjúmat adjam be. Ő is mondta, hogy azért ez üt. Tehát, hogy ennek azért van elég mély jelentése. És emiatt én valamiért arra asszociáltam, hogy hogyha már helyezést értem el, akkor elsőt, aztán mindig vissza kellett rángatnom magamat, de amikor ott ténylegesen ott voltam a teremben, amikor ott várakoztunk, és eljött a felsőoktatás kategóriája, akkor... Amikor kimondták, hogy a második helyzet se én vagyok, akkor nagyon olyan érzésem volt, hogy na hát, tényleg megnyertem. Hogy ez így, akkor ez így ezek szerint ilyen zsigerből jött ez a gondolat. Lehet, hogy megéreztem, de rá lehet ilyenekre fogni végül is.
Milyen volt az esemény hangulata?
Hát az esemény hangulata az zsúfolt volt és idegörlő. A szüleim tartottak velem, illetve az egyik polistársam. Ő sajnos nem ért oda a díjátadóra, mert az legelején volt az egész rendezvénynek. Nagyon zsúfolt volt, alig fértem be a terembe. Nagyon sokan voltak, ugye általános iskolás kategória is volt, felsőoktatás, középiskola, és ugye itt lehetett, mint szerkesztőségek is pályázni, és hogyha most mi mondjuk Comcastesek többen dolgoztunk volna mondjuk ezen az interjún, és lettünk volna 8-an, akkor az 8 ember. És hogyha 24 ilyen helyezés van, akkor 24x8, az már csak a résztvevők. Tehát, hogy nyilván ugye nem mindenki ekkora csoporttal érkezett, ezzel azt akarom csak érzékeltetni, hogy iszonyat sokan voltak bent, és a legtöbb amúgy gyerek volt. Úgyhogy egyetemistaként úgy éreztem, hogy én ott, sőt így diploma előtt állok igazából, főleg így harmadéves hallgatóként, hogy úgy álltam ott, hogy hát én nem ide tartozom egyáltalán.
És ez a díj után így volt olyan érzésben, hogy esetleg igen, szeretnék ezzel foglalkozni. Tehát tényleg én is meghallgattam az interjút, és brutálisan jó volt.
Ó, köszönöm szépen. Igen, elgondolkodtam rajta egyébként, hogy szeretnék podcasttel foglalkozni. Rengeteget fejlődtem egyébként az interjúztatásban, így önreflexíven elmondva, mert emlékszem, hogy az első Comcast adásban én Kucsik Edit tanárnővel beszéltem a tanszékről, mint filmrendező, a Tessék engem elrabolni című filmmel kapcsolatban, és nekem annyira remegett a kezem, annyira izzadt a tenyerem, én annyira féltem, hogy ez valami elképesztő. És nagyon érdekes volt egyébként azt látni, hogy ezt szépen lassan le tudtam küzdeni. és nem volt az, hogy vissza kell folytanom a lélegzetemet, mert kiúrik a szívem. Nem kellett rástresszelnem bizonyos olyan dolgokra, hanem egyre rugalmasabban ment, és úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődött a beszélőkém, illetve az olyasfajta rugalmasságom, amely mondjuk képes ezeket a beszélgetéseket navigálni és igazítani.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Esztert, az év diákrádiósát, az egyik tanítványomat hallották, azért, mert a mai műsorban, ahogy az elmúlt napokban is, az év legfontosabb, legérdekesebb interjúit gyűjtöttem össze önöknek, és a mai műsorban a szubjektív kedvenceim került. Köztük ez az Eszterrel készült interjú.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, most pedig a 2024-es év vicces pillanatai, bakiai következnek a kitekintőből. Sok közülük olyan, amit akkor hallhattak volna, ha élőadásban lettünk volna, de mivel felvételről megy a műsorunk, ezért ezek legtöbbjét kivágtam a műsorból, de mindig gondosan eltettem, hogy szilveszterkor megmutathassam önöknek. Ezekből következzen most egy összeállítás. Idén februárban ratifikált a Svédország NATO tagságát a magyar parlament. Szakértő vendégemmel beszélgettünk a NATO-ról, amikor szóba kerültek a svédek és mellettük a finnek is. Nekem sikerült a két népet egyé gyúrnom és svinneknek elneveznem őket. Hallgassák csak!
Csak ha most megint szóba jöttek a finnek meg a svédek, csak kíváncsi vagyok, hogy a svinnek, na jó, összevontam a két népet egy nem létező szóban, szóval...
Valamelyik évben egy szék tört össze alattam egy interjú közben, egy másik évben a mikrofon állvány tört le beszélgetés közben. Idén csupán a fölöttem lévő polcról indult el valami felé, miközben egy felkonferálást olvastam. De mit jelent ez a hétköznapokban is? Talán önök is hallották. És persze a nyelvem is összeakadt néha. Nem sikerült kimondanom például azt, hogy hogyan vetül, és azt sem, hogy szolgáltatás, és még a szerkesztették szóba is elakadt a nyelvem.
És mindez hogyan csapódik le mondjuk a mosodától, vagy a magánegészségügyi szolgáltatásokon keresztül befolyó összeg?
Mai műsorunkat tanítványaim szerkesztettét. Olyan is volt, hogy egy meglévő szólásból újat faragtam egy interjú közben, így lett a mások kezébe adjuk a sorsunkból az, hogy mások sorsába adjuk a kezünket.
Akkor nem hiszem, hogy felhánytorgatták volna a kommentelők, hogy hát milyen dolog ez, hogy nem jutottak tovább, meg hogy miért adták mások sorsába a kezüket, mások kezükbe a sorsukat, amikor sikerült tovább jutni.
Persze az interjú alanyok is tudnak hasonlókat mondani. A történelem tanár például, ha konferenciát szervez, akkor egyenesen a középkorba helyezi a témát, a középpont helyett.
Konferencián három kérdéskört helyezünk a középpontba.
Nevekkel nem szoktam viccelődni, és egyáltalán nem vagyok rá büszke, de nem tudom kiadni az összeállításból azt, hogy alig tudtam felolvasni Makkos Hogyka nevét. Minden Makkos Hogykai hallgatónktól ezúton is elnézést kérek, és remélem egyszer meglátogathatom Makkos Hogykát. Makkos Hogykai informátus Kedves hallgatóink, most Makkos Hogyka... És jöjjön néhány vicces történet az interjúkból, amelyek vagy kimaradtak, vagy csak nagyon megvágva kerültek végül adásba. Elsőként következzen Salád Gergely Kína kutató, aki rendszeresen szerepel a műsoraimban. Májusban annak apropóján beszélgettem vele, hogy Xi Jinping kínai elnök Magyarországra látogatott. Salád Gergely részt vett egy fogadáson is, a kínai elnök és több száz más vendégtársaságában. Ám a vicces az volt, amikor az interjú közben azt is elárulta, hogy hiába volt vagy 10 fogás, ő miután hazament, újra megvacsorázott. De egyáltalán milyen fogások vannak egy ilyen elegáns vacsorán?
Spárga karikát valami, nem tudom, szósszal leöntve, és akkor ezt 18 különböző féle villával kell megenni. És akkor ugye, nem tudom, sok ilyen fogás van, így 8-10 ilyen fogás van, egy félenként kihoznak egyet. Ezek biztos nagyon finomak, én ehhez egy túlságosan, hogy mondjam, egyszerű lélek vagyok, hogy ez nagyon élvezem. Az biztos, hogy jól nem laktam, úgyhogy én hazajöttem utána, még jól bevacsoráztam.
Máté Tóth András szintén rendszeres vendége a műsoraimnak. Legutóbb karácsonykor beszélgettünk vele. Ám az interjú vége szokatlanul nevetősre sikeredett, pedig csak arról kérdeztem a valláskutatót, hogy családi körben melyik bibliai evangéliumot veszik elő karácsonykor.
Mindenkinek kívánom, hogy ilyen barátságos karácsonya lehessen, és még az evangéliumról se feledkezzünk el.
De az ott van egyébként a bensőség mellett önöknél? Tehát mondjuk ön, nem tudom, előveszi a valamelyik evangéliumot, és olvas ebből, vagy?
Elbeszéljük a történetet mindenképpen. Szegények nem tudják megúszni.
De nagyon kíváncsi lennék a beszélgetésünk középső felé tekintetében, hogy akkor melyik evangéliumra támaszkodva beszélik el a történetet?
A Márkra.
Ugye, ha a nagyon figyelmes hallgatóknak, ugye az Márk egy szót sem ír Jézus születéséről. Ezzel a viccel zárjuk ezt a beszélgetést?
Hát ez nem vicc.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek.
Boldog karácsonyt.
A karácsony már mögöttünk, most épp a szilveszteri összeállításomat hallják, amelyben vicces pillanatokat gyűjtöttem össze 2024-ből, még van néhány. Jöjjön a következő történet. Időnként az is előfordul, hogy valami nem hangozhat el, mert például nem akar vagy nem beszélhet róla egy interjúalany. Ez történt akkor is, amikor Révészné Petró Zsuzsával, a Nyíregyházi Állatkert szóvivőjével beszélgettem. Egy háttérbeszélgetésből tudtam, hogy Zsuzsa egy új elefánt érkezését várja, ezért volt elfoglalt azokban a napokban. Az interjú végén rákérdeztem, hogy na mi a helyzet az elefánttal, de még a kérdést is elrontottam, mert elefánt szállítóvá kereszteltem át a beszélgető társamat, aki egyáltalán nem akart az elefántról beszélni.
Oké, és egy utolsó kérdés, ezt egy e-mailezésünkből emelem ki ezt a gondolatot. Egyszer azt mondtad, hogy azért nem érsz rá a napokban interjút adni, mert éppen elefántokat szállítasz. Erről valami elmesélhető-e?
Nem.
Köszönöm az interjút.
Megjött egyébként, Zsámbó, csak még nem publikus.
Értem. Akkor ezt töröltem a végéről, jó?
Jó.
Oké. Okay.
Szintén rendszeres vendége a kitekintőnek Szűcsem Sándor, református utazó, és nem először mesélt nekem olyan történetet, amelyet úgy éreztem, hogy végül nem hagyhatok benne a műsorban. De azért szilveszterre gondolva félretettem egy történetet. Persze lehet, hogy a férfi hallgatóinknak nem lesz őszinte a mosolya, ha meghallják, hogy egy kivégző eszköz díszített egy mosdót, ahol Szűcsem Sándor járt.
Galántán pedig olyan férfi vécében voltam, ahol a piszoár fölött giotinok voltak.
Kedves hallgatóink, ezek voltak a 2024-es kitekintők legviccesebb, legfurcsább pillanatai. Én köszönöm egész éves figyelmüket, ígérem jövőre folytatjuk, és kívánok önöknek 2025-re egy nagyon boldog új évet.
Boldog új évet!
Az Európa Rádió
minden hallgatójának.
És kívánsz még valamit nekik új évre?
sok boldogságot.
Én is ezt kívánom.
Nagyon boldog új évet.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunk